Az újabb rezsicsökkentésről, a devizahitelesekről és a családi adókedvezmény kiterjesztéséről is döntöttek. Megérkezett a magyar labdarúgó válogatott Bukarestbe, több utcát is lezárnak a stadion körül. Az ügyész az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta a Humboldt ügy másodfokú tárgyalásán. A szíriai válság rendezése lesz a vezető téma a G20-as csoport szentpétervári csúcs találkozóján is. A híradót látják, jó napot kívánok! A rezsicsökkentés folytatásáról döntött a Fidesz és a KDNP frakciója. Ennek megfelelően már a fűtési szezon kezdetével 11,1%-kal csökken a villamos energia, a gáz és a távfűtés ára. A Fidesz frakcióvezetője Visegrádon azt mondta, azért csökkentik újból ezeknek a költségeknek a díját, mert a szemétszállítás és a vízi közműdíjak esetében a nyári 10%-os csökkentés nagyjából visszaadta az embereknek, amit az előző években az inflációt meghaladó áremelés elvett tőlük. A gáz, a villany és a távfűtés esetében azonban ez csak az őszi rezsicsökkentés fogja orvosolni. Eddig összesen 9 szolgáltatás díját mérsékelték. A számítások szerint a rezsicsökkentéssel egy átlagos család évente 100 000 forintot is spórolhat. Visegrádon a frakció ülés helyszínén van kollégánk Mészáros László. Szervusz László! A frakció ülés második napján a képviselők tárgyaltak a devizahitelesek újabb mentőcsomagjáról is. Mit lehet tudni a részletekről?
Jó estét kívánok! Rogán Antal a mai sajtótájékoztatón azt mondta, a devizahiteleseknek úgy kell igazságot szolgáltatni, hogy annak terheit a bankoknak kell viselniük. Hozzátette, a továbbra is hibás termékeknek tartják a devizahiteleket, és kiemelte, hogy továbbra is hibás termékeknek tartják a devizahiteleket, és megnevezték azt az időpontot is, amikor a devizahiteleseknek meg kell egyezniük a bankokkal.
Felszólítjuk a bankokat, hogy a devizahitelek hibáit javítsák ki, a szerződéseket pedig módosítsák az ügyfelek javára. Erre a bankrendszernek november 1-ig adunk határidőt. Amennyiben a bankok november 1-ig nem javítják ki a devizahitelek hibáit, és nem módosítják a szerződéseket az ügyfelek javára, akkor a frakció felhatalmazta a kormányt, hogy megoldás javaslatát akár a bankok kárára terjessze be a parlament elé, és november 1-ét követően akkor erről a parlament dönteni fog.
A Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetője a mai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy kiterjesztik a családi adó kedvezményt a kiskeresetűekre is. Harag Péter azt mondta, ezzel mintegy 260 000 családnak válhat könnyebbé az élete, és összesen mintegy 50 milliárd forinttal több maradhat a zsebükben.
Most elsősorban a kis jövedelmű családok lehetőségeinek a növelését jelenti, vagyis azt, hogy az adókedvezményt, ami eddig a családoknak járt, most kiterjesszük, a gyermekek utáni adókedvezményről van szó, ne csak a személyi jövedelem adóból, hanem a járulékból is levonható legyen.
Rogán Antal ezen a sajtótájékoztatón beszélt a GyedExtráról is. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy kidolgozza a részleteit ennek a szabályozásnak, és a költségvetéssel együtt terjeszte a parlament elé. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy ez a lépés a nőknek a munkaerőpiacra való visszalépését segíthetni, hiszen azok a szülők, akik úgy döntenek, hogy visszatérnek a munkaerőpiacra a gyed lejárta előtt, akkor egy év alatt megkaphatnák ugyanazt a támogatást, ami a gyed ideje alatt járna nekik.
Mészáros László, köszönjük szépen! Semmilyen körülmények között nem szeretnék megbontani az Együtt PM választási szövetséggel kötött megállapodást, jelentette ki az MSZP elnöke a párt kihelyezett frakcióülésén. Mesterházi Attila hozzátette, ezt Gyurcsány Ferencnek is el kell fogadnia, ha csatlakozni akar a szövetséghez. A szocialista politikus reagált arra is, hogy a volt miniszterelnök igényt tartana a jelölt lista második helyére.
Úgy tűnik, mintha ez az egész csak arról szól, hogy a DK azt szeretné, hogy Gyurcsány Ferenc a második legyen valamilyen listán, tök mindegy, milyen lista, ez közös lista, vagy az MSZP listája, nem tudom, hogy a második legyen. Szerintem ennél bonyolultabb, ez nem egy hatalomtechnikai egyezkedés.
A közbiztonság javításáról, szociálpolitikai kérdésekről, valamint az őszi ülésszakra tervezett javaslatokról tárgyaltak a Jobbik képviselői Tiszavasváriban. A háromnapos kihelyezett frakcióülésen a párt képviselői abban is megállapodtak, hogy a felvetett javaslatok egy részét a választási programjuk is tartalmazza majd. Vona Gábor azt mondta, a 2010-es programjuk jó alapa jövő évi választásokhoz.
Azt gondolom, hogy azóta változott néhány dolog, nyilván ezeket a aktualitásokat meg kell tenni, és nagyon bízom benne, hogy sikerül még további új és hasznos javaslatokat tennünk.
Az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-ra csökkentését javasolja 2014 elejétől az LMP. A párt országgyűlési képviselője azt mondta, a jelenlegi 27%-os kulcs elősegíti a fekete kereskedelem virágzását, és ellehetetleníti a magyar élelmiszeripari vállalkozásokat. A politikus hozzátette, a pártok áfa csökkentési hajlandósága attól függ, hogy az adott párt kormányon van, vagy ellenzékben.
2008-ban az akkor még ellenzékben lévő Fidesz gyakorlatilag megfelezte volna az élelmiszerek áfáját, 20%-ot 10%-ra csökkentette volna. A kormányon lévő MSZP akkor erre úgy reagált, hogy az áfa csökkentés az nem megalapozott, nem reális, populista.
Hamarosan megkezdődhet a mobil frekvencia hasznosítás Magyarországon, jelentette be Karas Mónika, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Elmondta, a hasznosítás versenyt teremt, ez pedig az árakat is megváltoztathatja a piacon. A hatóság vezetője hozzátette, az alapító elnök Szalai Anna Mária által felépített struktúra és értékek mentén kívánja végezni munkáját.
A törvények feltétlen tisztelete, aminek szellemében kívánunk felelős és független hatóságként a jövőben is dolgozni.
Jogállamiság, partnerség és társadalmi esélyegyenlőség, ezen alapértékek mentén kíván dolgozni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. Karas Mónikát augusztusban 9 évre nevezte ki a köztársasági elnök a hatóság élére. A vezető azt mondta, biztos alapokkal vehette át a tavasszal elhunyt Szalai Anna Mária után az intézményt. Karas Mónika bejelentette, hamarosan megkezdődhet a mobil frekvenciák hasznosítása, a napokban alá is írja az ehhez szükséges rendeleteket. Az elnök elmondta, azt várják, hogy erősödjön a mobilpiaci verseny, amely az árakra is hatással lesz.
Versenyképes árakat fog biztosítani, és egy olyan szélesedő szolgáltatási palettát, nagyobb szélessávú lefedettséget, amely vállalkozások százezreinek és a fogyasztók, az előfizetők millióinak a hozzáférését és a minél jobb kiszolgálását szolgálja.
Karas Mónika fontos feladatának tekinti egyebek mellett a digitális átállás folytatását.
Az ügyész a másodfokú eljárásban érintett 12 vádlott többsége esetében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta megalapozatlanság miatt a Humboldt ügy másodfokú tárgyalásán a szegedi ítélőtáblán. Serné Bagi Edit ügyész perbeszédében azt mondta, hogy az ítélet hiányosságai csak egy megismételt eljárásban korrigálhatók. A fővárosi törvényszék az erzsébetvárosi milliárdos nagyságrendű ingatlan Panama és korrupciós ügyek miatt indított perben 2012. február 24-én első fokon nem jogerősen másfél év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Humboldt Györgyöt, a budapesti 7. kerület korábbi szocialista polgármesterét, valamint 8,5 évre Gál Györgyöt, a kerületi önkormányzat volt szabaddemokrata gazdasági bizottsági elnökét. Bukarestben adásunkkal egy időben tartja nyilvános edzését a magyar labdarúgó válogatott. A román-magyar világbajnoki selejtező mérkőzést holnap játsszák, amit az M1 csatorna 8 órától közvetít. Eközben megnyílt Bukarestben a Magyarország és Románia válogatott labdarúgó mérkőzéseit idéző vándorkiállítás. A futballtörténeti tárlat a két nemzeti válogatott elmúlt 80 évének egymás ellen játszott 22 mérkőzését mutatja be.
Kettő van, ugye az egyik a román válogatott, a fenti az alsó, meg a magyar válogatott.
A Magyar Posta az 1972-es foci VB alkalmából kiadott bélyegein a román és magyar válogatott képeit mutatja a kiállítás kezdeményezője. A Román Sportmúzeum gyűjteményében rengeteg magyar vonatkozású relikviára találtak a kiállítás szervezői.
Van a 7-2-es mérkőzés, ahol először lépett pályára Puskás, és rögtön 2 gólt lőtt a románoknak. Én azt gondolom, hogy ha ezt helyezik el, és ehhez kapcsolódóan zajlik valamiféle történelmoktatás, az egészen más hangulatot teremt akár az osztályba, akár a befogadók számára.
A kiállításon jól látszik, a román válogatottnak erős kapcsolatai voltak a magyarsággal. A 30-as években a csapat közel fele magyarokból és szászokból állt, fotóikat ma is őrzi a múzeum. A román és a magyar válogatott a mostani világbajnoki csoportkör előtt legutóbb 2009-ben játszott egymással. A magyaroknak 1981-ben sikerült utoljára nyerniük a románok ellen. Bukarestben már javában tartanak az előkészületek a holnapi meccs előtt. Több utcát is lezárnak a Nemzeti Aréna körül, hogy a szurkolók biztonságosan megközelíthessék a stadiont. Közel 3000 rendfenntartó vigyáz majd a biztonságukra. A világbajnoki selejtezőre 2800 magyar szurkoló váltott jegyet.
Ma délután tehát megérkezett Bukarestbe a magyar labdarúgó válogatott, amely holnap világbajnoki selejtező mérkőzést játszik Románia csapatával. A nagy érdeklődéssel várt tét mérkőzést az 55 ezer néző befogadására alkalmas bukaresti nemzeti arénában játsszák. Ott van tudósítónk, Baranyi László is.
Igen, ezekben a percekben kezdődik Egervári Sándor szövetségi kapitány sajtóértekezlete, és a magyar játékosok nem sokára nyilvános edzést is tartanak a bukaresti Nemzeti Aréna vadonatúj gyepén, amelyet ők fognak kipróbálni. Romániában az egész ország a holnapi mérkőzésre készül. Mindkét csapatnak fontos tétmérkőzés ez, de a románok presztízs kérdésnek is tekintik Magyarország legyőzését. A hatóságok példátlan mozgósítással készülnek, több mint 3000 rendőr követi a szurkolók mozgását az ország határtól Bukarestig. A határátkelőkön, közutakon és vasúton is ellenőrzésekre lehet számítani, a figyelmük még a Székelyföldről érkező vonatokra is kiterjed. Rajtuk kívül több mint 1000 csendőr is készenlétben áll. Itt a stadion körül több utcát lezárnak, a magyar szurkolóknak pedig egy elkülönített útvonalat biztosítanak. Azt külön kihangsúlyozták, hogy a meccsre csak nemzeti színű zászlókat szabad bevinni, tehát roppant valószínű, hogy a székely zászlókat vagy szöveges molinókat a bejáratnál elkobozzák.
Elhalasztotta döntését a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem ügyében a bukaresti diszkrimináció ellenes tanács. A Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület azért panaszolta be az egyetem vezetőségét, mert a magyar tagozaton nem teszik lehetővé a magyar nyelvű klinikai gyakorlatok szervezését, sőt kifejezetten tiltják, hogy a magyar hallgatók anyanyelvükön beszéljenek a magyar betegekkel. A halasztást az egyetem román többségű vezetősége kérte. Az egyesület ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy a román fél időhúzással próbálja elérni, hogy a diszkrimináció ellenes tanács döntést hozzon a tanévkezdés előtt.
Teljességgel elfogadhatatlan ezt a helyzetet annak idején, 1962-ben, amikor a tiszta magyar egyetemet kétnyelvűvé, két tagozatúvá változtatták, a román kommunista párt idézte elő, és az a román kommunista párt diszkriminációs gyakorlata 23 évvel a fordulat után is létezik.
A magyar állam támogatásával teljesen megújult a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola homlokzata és a tetőszerkezete is. Orbán Viktor miniszterelnök az intézmény vezetőivel idén áprilisban kötött megállapodást. Az együttműködés alapján a magyar kormány idén 500 milliárd, jövőre pedig 300 millió forintot biztosít az épület felújításának befejezésére, valamint új szakok indítására.
Század elejé pompájában ragyog az egykori magyar törvényszéki palota épülete Beregszász központjában. Megújult az intézmény homlokzata, újak az ablakok és kicserélték a tetőszerkezetet is.
Ha ilyen szép épületben dolgozhatunk, akkor csak jó munkát illik végezni. Úgy gondolom, minden diák és minden tanár számára ez ösztönző erő lesz.
A Rákóczi Főiskola 2002-ben kapta meg az ingatlant a beregszászi önkormányzattól. Betört ablakokat, vakolatlan falakat, beázott plafont és szeméttel teli termeket kellett rendbehoznia az új tulajdonosnak. A külső felújításhoz a magyar kormány nyújtott segítséget.
Amiben hiszünk, és ami mellett elkötelezettek vagyunk, az a határokon átívelő nemzetegyesítés programja.
Orbán Viktor miniszterelnök idén áprilisi kárpátaljai látogatásakor írt alá szándéknyilatkozatot a főiskola vezetőivel. A megállapodásnak köszönhetően az intézmény idén 500 milliárd, jövőre pedig 300 millió forint támogatást kap a magyar államtól. Ebből fejezik be a felújítást és új szakokat indítanak. A helyreállítás azonban még nem ért véget.
Ez egy téglalap alakú épület, és hátul körbe még ugyanennyi munkálat vár mindenkire, és zárt belső udvara van, és a zárt belső udvarát is szeretnénk majd befedni részben és hasznosítani, és arra majd csak a következő évben kerül sor.
A felújítás befejezése után minden támogató neve felkerül a főiskola honlapjára, valamint arra a tisztelettáblára, melyet az intézmény bejáratánál helyeznek majd el.
Lengyelország felszámolja a kötelező magánnyugdíjpénztári tagságot és radikális nyugdíjreformot hajt végre. Az állam magához vonja a magánpénztárak vagyonának jelentős részét, és a továbbiakban nem lesz kötelező a magánnyugdíjpénztári befizetés. A lengyel átalakítás nagyon sok hasonlóságot mutat a 2010 végén végrehajtott magyar nyugdíjreformmal. A cél mind a két esetben ugyanaz volt, hogy csökkentsék az államadósságot, és a jövőben minél kevesebb költségvetési forrást használjanak fel a rendszer fenntartására.
Magyar példa alapján alakítját a nyugdíjrendszert a lengyel kormány. A nyugdíjalapok állampapír állományát egy az egyben átveszi az állam, amit az ország adósságának csökkentésére fordít. Ezzel együtt megnyitják a pénztártagok előtt a visszalépés lehetőségét az állami ellátórendszerbe. Donald Tusk miniszterelnök szerint a nyugdíjalapok túlságosan magas költséggel működnek. Ha az állam kezelte volna az elmúlt 13 évben a magánnyugdíj pénztárakba befizetett pénzeket, akkor most a nyugdíjak is magasabbak lennének, mondta a lengyel kormányfő. A Híradónak nyilatkozó szakértő Lórán Károly logikus lépésnek nevezte, hogy a lengyelek a magyar nyugdíjátalakítást vették alapul nyugdíjreformjukhoz.
Ezáltal lehet valójában hosszú távon biztosítani a nyugdíjaknak az értékállóságát. Ezt annak idején azért változtatták meg, azért alakították ki a Közép-Európában ezt a három pilléres rendszert, mert ezáltal a bankok és biztosító társaságok hatalmas nyereségre tudtak szert tenni, tehát hogy ezt visszaterelik az állami szektorba, ez egy teljesen logikus lépés.
Szlovákiában is tettek már a magyarhoz hasonló lépéseket. A kormány csökkentette például a magánpénztári befizetéseket, és megengedte, hogy a tagok visszalépjenek az állami rendszerbe. A költségvetési hiány kordában tartása érdekében egy éve a szlovákiai pénzintézeteknek is fizetniük kell banki különadót, amit ugyancsak az Orbán kormány vezetett be először. A bankadó egyébként Szlovákiában azt jelenti, hogy a pénzintézetek a számláikon kezelt 1 millió euró után 3059 eurót fizetnek be járulékok címén az államkasszába, ami a legmagasabb Európában, mondta az elemző, aki szerint a bankadóval tudják 3% alá szorítani a költségvetés hiányát északi szomszédunknál. Romániában pedig az energiaszektorra vetette ki különadót, a piac liberalizálásával ugyanis emelkedtek az árak, különösen a gázé. A hivatalos indoklás szerint az energiacégekre kivetett különadóból fogják fizetni például a közszférában dolgozók bérnövekedését és a megemelt nyugdíjakat.
Megkezdődött a G20-as csoport szentpétervári csúcs találkozója. A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót felölelő csoporthoz tartozó államok és az uniós vezetők tanácskozását Vlagyimir Putyin orosz államfő beszéde nyitotta meg. A találkozó vezető témája világgazdaság helyzetének megvitatása helyett a szíriai válság rendezése lesz.
Hi.
Az amerikai szenátus külügyi bizottsága szerdán már zöld utat adott a Szíria elleni katonai akciónak, a kongresszus pedig a jövő héten szavaz róla. Nem túlzás azt mondani, hogy a világ nem csak azt figyeli, hogy mi lesz a döntés, hanem azt is, hogy hogyan döntünk, hogy képesek leszünk-e egységesen kiállni az Egyesült Államok, a kongresszus és Obama elnök mellett, mondta az amerikai külügyminiszter, miközben a háta mögött néhányan vörösre festett tenyérrel tiltakoztak a katonai beavatkozás ellen. Közben folyamatosan érkeztek a világ 19 legerősebb gazdaságának állam- és kormányfői, valamint az Európai Unió vezetői a G20-ak csúcs találkozójára Szentpétervárra. Példátlan biztonsági intézkedések kísérik a kétnapos csúcsot, még egy tengeralattjárót is a Névára vezényeltek a belváros közelébe. A találkozónak eredetileg gazdasági témái lettek volna, de nyilvánvaló minden Szíriáról fog szólni. Vlagyimir Putyin személyesen köszöntötte a Konstantin palota előtt a vendégeket, köztük Barack Obama amerikai elnököt is. Az orosz elnök szóvivője azt mondta, nem terveznek négy szemközti találkozót Obama és Putyin között, de a két elnök így vagy úgy beszélni fog egymással Szíriáról. Sokan úgy vélik, hogy ez a találkozó az utolsó alkalom arra, hogy békés megoldás szülessen. Az Európai Tanács elnöke is a békés megoldás híve.
There is no
Nincs katonai megoldása a szíriai konfliktusnak, csak politikai eszközökkel lehet véget vetni a vérontásnak, az emberi jogok megsértésének és Szíria elpusztulásának, mondta az Európai Tanács elnöke. Vladimir Putyin a csúcs találkozó megnyitóján azt javasolta, hogy a szíriai konfliktust a késő estére tervezett munkavacsorán vitassák meg a résztvevők.
A Villányi, a Tokaji, az Egri és a Somlói borvidék egy-egy bora is felkerült az Itallapra a G20-as csoport szentpétervári találkozóján. Ezek mellett tradicionális magyar ételeket is megkóstolhatnak a magasrangú vendégek. A menüsor összeállításán közel egy évig dolgoztak.
Alig fértek el az operatőrök és a fotósok, amikor Vlagyimir Putyin a Szentpétervárra érkező vendégeket fogadta. Ebben a két napban az egész világ a G20-as csúcs találkozóra figyel. A tárgyalások után kóstolhatják meg a magyar borokat a világ legbefolyásosabb emberei. Köztük ezt a Villányi bort is. A Wunderlich pincészet évente több százezer palackot szállít külföldre. Azt mondják, az oroszoknak fontos, hogy magas alkoholtartalmú, sötét színű bort igyanak. A mostani csúcsra is ilyet szállítottak.
Nagyon jó érzés, mert Villányból mi voltunk az elsők, akik a keleti piacra nyitottunk olyan 3-4 évvel ezelőtt. És most úgy néz ki, hogy ezek szerint valóban kedvelik ezen a piacon a borunkat.
A Villányi mellett a Tokaji, Egri és a Somlói borvidék egy-egy terméke is felkerült az Itallapra. Ezek mellett tradicionális magyar ételeket is megkóstolhatnak a szentpétervári csúcs magasrangú vendégei. A menüsor összeállításán közel egy évig dolgoztak a Vlagyimir Putyin által megbízott szakértők.
Egy évig folyamatosan ellenőriztek minket, kóstolták a mi dolgainkat, és egy olyan fél évvel ezelőtt jött a Moszkvából a kormányőrség és az elnök adminisztrátum emberei még egy ilyen tesztre, és tulajdonképpen sikerült minden.
A hírek szerint maga Vlagyimir Putyin is kedveli a magyar borokat. Tavaly ezért egyebek mellett egy tokaival is köszöntötték az államfőt születésnapja alkalmából.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!